ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulyba lassítva is, az M4 Sport foci podcastja Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal, és rögzítsük azt, hogy amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, akkor még péntek délelőtt van, azaz a magyar labdarúgó válogatott túl van már a felkészülési mérkőzésén Észtország ellen, és várja a hétfői Bulgária elleni első EB-selejtezőjét. A bolgár csapat viszont péntek este játszik Montenegróval egy tétmérkőzést. Ennek talán azért van jelentősége, mert lehet, hogy mi a felkészülési meccsen valamit kipróbáltunk, vagy esetleg el is titkolhatunk a bolgárok előtt. A bolgárok ugyanezt nem tehetik meg, hiszen nekik mindenképpen egy hazai győzelemmel kellene kezdeni az EB-selejtező sorozatot Montenegróval szemben. Egyelőre ugye bár a magyar futball szerető ember óriási matekos, fogalmunk nincs, hogy a bolgár-montenegrói milyen eredmény lenne nekünk jó, de hát nem is azzal kell foglalkozni, hanem
még
azzal...
Még el se kezdtük az elviselejtezőt, könyörgöm, tehát most még ne...
Pillanatnyilag, és még arról egy szót nem
én
fogunk
tudom,
ejteni.
Én tudom, minden meccsen a 3 pont, képzeld el, az nagyon sok.
És mindig a következő mérkőzés a legfontosabb. De hát volt egy észtek elleni felkészülési mérkőzés. Láttad, nézted, Judit?
Én a képernyők előtt néztem, de mindig más egy kicsit azért, nem, a helyszínen. És talán ez a várakozás, akár a szakmai stábnak, sőt, talán elsősorban a szakmai stábnak, hiszen a játékosoknak azért van klub feladata, úgy indulnak neki az évnek, hogy azért be vannak táblázva. Azért Márko Rosszinak, de alapvetően a szövetségi kapitányoknak ez egy egészen más ritmus. Persze ott van, jelen van, kapcsolatban van, mindig látjuk az NB1-es OTP Bankliga mérkőzéseken is, gondolom, hogy a légiósokat is akár személyesen követi, de neki erre a pár napra kell összpontosítani minden begyűjtött tudást, tapasztalást, és azért ez nem egy könnyű műfaj. De hát ez még egy olyan, ez a felkészülési mérkőzés, szerintem ez egy jó szó, bár ugye azt hiszem pont Rossi szoktam mondani, hogy barátságos mérkőzést olyat nem nagyon szokott tudni.
Hát majd ezért a magyar nyelv árnyaltabban fogalmazhatja a felkészülését.
Bár az még szerintem azért nem ördögtől való, hogyha így hívjuk egy olyan találkozót, aminek abból a szempontból nincs tétje, hogy mondjuk az Európa-bajnokságra való kijutáshoz nem tesz hozzá, de ez nem igaz, mert tényleg főpróba volt? Tehát itt hogy érezted? Tehát most ott a helyszínről, hogy mi volt a legfontosabb célja ennek a találkozónak?
Jó, először is ugye a helyszín. Puskás Aréna. Nem lehet azt mondani, hogy egy veretes névsorra rendelkező ellenfél. Az észt válogatott 100-on kívül a világranglistán. Mégis közel 40 ezer ember kiment erre a meccsre. Ez egyértelműen a magyar válogatott előző éveinek szól. Volt olyan 20 évvel ezelőtt, amikor kikaptunk az észteken, és az 500-at nem ért el a nézőszám a Ferencváros pályáján, akkori pályáján, az Üllői úton. Most ugye hát majdnem 10-szer annyi néző volt. Ugye az is látszik, hogy ha mi képesek vagyunk egy mondjuk 10-szer olyan, vagy 8-9-szer olyan keretértékű csapatot megszorongatni, mint az angol, hát nem is megszorongattuk, hanem kétszer megvertük, a német, vagy akár a világbajnok francia ugye itt az EB-n, akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha egy tized annyi keretértékű csapat, az észt, megteszi ugyanezt velünk. Az észt válogatottban érzésem szerint kiemelkedő képességű játékos nincsen. Tehát, ha egy észt magyar vegyes válogatottat kellene összerakni, valószínűleg nagyon kevés észt kerülne be már a keretbe is.
A kapust jegyeztük meg ezután a meccs után.
Kapus jól védett, bár volt néhány bizonytalanság, de volt néhány bravúrja, és ugye az észtek egyik legjobbja volt ezen a meccsen, az a Kuszk, aki az Újpestből végül is elzavarták, már pedig ugye az Újpestsel a legszebb napjait éli ebben a szezonban. De egy taktikailag fegyelmezett játék volt. A barátságos jellege ott domborodott ki a mérkőzésnek, hogy nem rugdosták agyon egymást a játékosok. Volt két sárgalap, egyébként kisebb vita a bíróval, de semmi extra. Tehát mind a két csapat tudta, hogy hétfőn fontos, ugye az észtek majd Ausztriában játszanak, mi meg itthon a bolgárokkal. Ezen kívül ugye mind a két kapitány kiemelte az elején, hogy ugye 4 hónapja nem volt válogatott meccs. Tehát vannak bizonyos automatizmusok, amiknek vissza kell térniük. Még akkor is, egyébként ez minden válogatottal így van. Nekünk talán jó, hogy ezek az automatizmus visszatérés egy felkészülési meccsen volt, nem mint mondjuk a bolgároknak, vagy a montenegróiaknak, vagy a szerbeknek és a litvánoknak, akiknek ugye rögtön éles meccsen. És volt olyan, igaz nem labdarúgásban, más sportákban edző, aki azt mondta, hogy néha ez olyan, mint hogyha a Men in Black című filmben belenéznének abba a világító valamibe, hogy mintha mindent elfelejtenetek volna, amit begyakoroltak pár hete, pár hónapja, és újra föl kell éleszteni. Itt nem erről volt szó. Az eredmény végül kedvező volt, mert ugye Marco Rossi 50. meccsén győztünk. Egyébként meg kipróbáltunk egy-két dolgot.
Egy mondatot, lehet, hogy ez nem is egy mondat lesz, de Marco Rossiról beszélhetünk. Sokat és sokféleképpen, sokféle módon dicsértük már őt. Azt tudom, hogy óriási ováció fogadta, talán a legnagyobbat ő kapja most, vagy ő kapta a stadionban, de mindenképpen mindig kitüntetett figyelemben részesül a szurkolóktól, nem véletlenül, és én elkezdtem gondolkozni, hogy volt-e már ilyen egymásra találás a magyar sportéletben, most itt elsősorban csapatsportokban gondolkoztam, külföldi edző, csapat és szurkoló között, mint amit Marco Rossi tudott, most már tud évek óta, szerinted?
Hát, talán ennyire a játékosok és a közvélemény a Karl-Erik Böhmöt, a női kézilabda válogatott kapitányát fogadta el, aki ugye aztán sajnos
életét vesztette,
és ezért a munkáját nem tudta folytatni, de ott volt egy ilyen egység, talán külföldi edző kapcsán. Most közben, amikor felvetetted ezt a kérdést, azon is gondolkodtam, hogy vajon volt-e olyan magyar edző, akit külföldön ennyire imádtak? Hát a mi életünkben talán nem. Ugye a magyar közönség hálás, tehát a magyar közönség nagyon hálás volt Dárdai Pálnak, amikor elindította ugye az Északirek elleni vereség után egy EB-selejtező, ugye 2014-ben a válogatottat egy olyan úton, amelyet ugye Stork folytatott, és aztán egy kis lékenszes kitérővel, de Rossi tette meg. És azon kívül azért az, hogy 50 mérkőzésen ül akár magyar, akár külföldi a padon, hát ez ugye a magyar labdarúgás több mint 100 éves történetében 4 edzőnek sikerült most már Rosszival együtt. Baróti Lajosnak, Seves Gusztávnak és Mésző Kálmánnak.
Igen, ráadásul szó volt ugye még a mérkőzés.
Ráadásul Baróti és Mésző több korszakot is átölelt, tehát ők többször is voltak kapitányok. Nyilván voltak olyan évek, amikor kevesebb meccs volt. Ugye ebben az évben például prognosztizálhatóan 10 mérkőzése lesz a magyar válogatottnak, és ha belegondolunk, hogy honnan indult ez a Rossi út.
Visszajutunk Tamperébe, amit múlt héten említettük. 2018.
Na hát mi történt Tamperével?
Az is egy nehéz mérkőzés volt. De kifejezetten emlékszem rá. Egyébként pont ugyanabból a sorozatból az Észtek ellen is. Ugye talán ugyanakkor játszottunk velük is azon az őszön 2018-ban, ami lett egy 3-3, és hát nem volt jó szájízünk azon a mérkőzésen emlékeim szerint. Igen, és akkor is lehetett látni, hogy, vagy érezni még azt, hogy itt vagyunk az út elején, de hogy milyen ambíciói vannak Marco Rossinak.
Igen, ráadásul Tamperében ilyen dupla születésnapi ünneplés volt, mert ugye Rossi...
Erről szeretném beszélgetni.
Igen, de Rossinak is akkor volt a születésnap, meg neked is, hát nem ugyan abban az évben születtetek, ez teljesen nyilvánvaló.
Egy nappal később azon a szülinapján nem együtt ünnepeltük egyébként, de mi Tamperében a kedves kollégáimmal többek között veled, igen, egy kis ünneplést próbáltunk volna, de hát az sem sikerült.
Áldozatokkal járt.
A meccs sem volt olyan jó, és az ünneplés sem, igazán a bőrkabátomat ellopták. Ugye?
Igen,
és
annyit tegyünk hozzá.
Egy bárba mentünk.
Judit itt szemérmeskedik, de elmentünk egy ilyen finn bárba, karaoke bárba, ahol kollégák néhánya föliratkoztak dalokat elénekelni, hozzáteszem, annyi finn és orosz slágert én egy kúzomban nem, mire végre a Juditra került a sor, aki egyébként fantasztikusan énekel, tátva maradt a bár szája, kivéve egy emberét, aki miközben a Judit énekelt, ellopta az ő bőrjackjét. Na most hozzáteszem, ezt nyilván eladási szándékkal, mert hát nem egy olyan hatalmas méretű volt, hogy egy finn szekrény azt magára vegye, esetleg a gyerekének, de a lényeg az, hogy ki is kaptunk, és még a születésnek.
Én kaptam a válogatottól egy mezt. Azt hiszem, hogy talán Stieber adta át nekem, és nagyon meghatódtam. Tehát gondoltak rám, zárója bezárva. Na, ne vigyük el ebbe az irányba a dolgot, de egy érdekes és izgalmas út, amit azóta bejárt a válogatott.
Igen, és visszakanyarodva a csütörtöki mérkőzésre, ugye, hát nagyjából a kapusposzt adott, hiszen ott vannak gondjaink, elsősorban Gulácsi sérülése miatt, de Dibuszra rá lehet bízni. Ez tegnap is kiderült, két nagyon fontos védése volt, kritikus pillanatban. A védelem is nagyjából adott.
Igen, a hatos poszt volt ugye itt a kérdés.
Ahol ugye kipróbálta Kalmárt Marco Rossi.
Illetve, bocsánat, a csatár kérdés. Tehát, igen, hogy akkor most hamis kilences vagy center.
Igen, ugye azt tudtuk, hogy Szalai Ádám nem lesz. Tehát oda más centere a magyar válogatottnak, van Ádám Martin, és vannak olyan centerek, akik közül mondjuk Németh András keveset játszik a csapatában, Varga Barnabás sokat játszik a sajátjában, de az NB1-ben, és arra ugye Rossi utalt, hogy a magyar gólkirályokat, amikor ő betette a válogatottba, azért Hollendernek volt egy gólja, de egyébként Hán sem remekelt, Ádám Martin sem rugott gólt a tegnapi napig, úgyhogy ez nem úgy van, hogy valaki a magyar bajnokságba rúg, hát ugye Ádám Martin 30 fölé jutott, tehát az egy tekintélyes mennyiség, akkor automatikusan a válogatottban gólt szerez. Ami számomra érdekes volt, hogy tudatosan az észtek, és nem az észt volt az első csapat, a magyar válogatott baloldalát támadta, tehát ahol elvileg nagyon értékes játékosaink Szalai és Kerkez játszanak. Hozzáteszem a másik oldalon, hogy a Bolla, és ez az ő külön szerencsétlensége, hogy egy gyönyörű gólt lőtt, amit aztán, ha ott azonnal beintik a lest, szerintem egy játékos túlteszi magát, de miután megünnepelted, állsz
gól volt, gól nem volt, igen, ismerjük most már. Van most már a gól öröm, meg a nem gól öröm. Igen. Mondjuk ez utóbbi nem volt most nagyon a Puskás arénában.
Várod a kezdőrugás, na, és igen, akkor egyszer csak mutatják, hát a kép alapján nyilván jogosan, mert ez azért objektív, hogy egy picit előrébb volt, de az látszik ugye, hogy Bolla és Kerkez szemében két olyan játékos játszott most, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a bolgárok ellen is így lesz, akik elsősorban a szélen támadásban jeleskednek. Nem tartom, nyilván Fiola nem fog tudni játszani, de esetleg Négo vagy Botka szerepeltetését Bolla helyett én nem tartom teljesen kizártnak, mint ahogyan Kalmár esetében is, ugye ott a középső középpályás posztján nincs Schäfer, nincs Stajs, és nem lesz a bolgárok ellen
már,
sem.
Ott azért vannak hiányzói.
Megmondom őszintén, a második félidőben Nagy Ádám sem volt nekem meggyőző most azon a poszton. Vécsei ugye hozza azt a szintet, ami, és nagyon jó, hogy ő a Ferencvárosban rendszeresen játszott
nemzetközi mérkőzést,
és az ő posztján, az ő szempontjából az, hogy Besics és Lajduni nem volt a Fradiban, az Vécsei játékát előtérbe helyezte, és Vécseihez hozzászokott, és szerintem nagy felelőssége játszik. Nagyon szép volt az a passz, amiből ugye Bolla lőtte a gólt, de hát nem lett végül gólpassz, mert ugye lesgól lett. Kalmár esetében pedig ugye nyilván az nagyon jó, hogy mondjuk Szoboszlai vonala mögött van egy játékos, aki hosszú labdákat is tud adni, elkéri, a labdakihozatalokban jó, csak éppen azon a poszton ütközni kell, labdát kell szerezni, és ebben nem Kalmár a legjobbunk, vagy mondhatom azt, hogy Kalmárnak nem ez az erőssége. Tehát én nem vagyok benne biztos, abban sem, hogy Kalmár a bolgárok elleni mérkőzésen kezdő lesz. Hozzáteszem, hogy ha valamelyik csapat ellen jól játszott Kalmár, az annak idején Bulgária ellen, amikor fantasztikus teljesítményt nyújtott azon a pótselejtezőn Szófiában, és láthatóan neki is kell, hogy játékba lendüljön. És akkor még ugye ott van a csatárkérdés, Ádám Martin, aki mindent megtett, elég passzív volt az első 20-25 percben. Rögtön látszik ugye itt, hogy ez nem a Paks. A Paksnál a Bognár Györgyféle támadójátékban gyakorlatilag Ádám Martin végig 40 méter az ellenfél kapujától tartózkodik. Nem vív meg fejpárbajt a félvonalnál, nem kell lekészíteni a labdát 30-40 méteres sprint után a 16-oshoz érnie, hanem ott az ő vadász területén vadászhat. Most is ugye nagyon jó érzékkel hegyezte a fejét, ahogy ő maga fogalmazott, és nagyon megható volt látni, hogy ez a gól neki mit jelentett, mert gyakorlatilag majdnem, hogy elsírta magát a mérkőzést követő nyilatkozataiban. Az első gólja győztes gól volt, ugye ő is egy mérkőzésnyi időt nem játszott a koreai bajnokságban eddig, de azt Rossi elmondta a végén, hogy ő nem 90 perces játékos. Na most az első 45-60 percben csinálsz valamit Ádám Martinnal, vagy egy fáradt védelem ellen esetleg az utolsó 35-40 percben. Ez is a következő meccs kérdése.
Igen, az m4sport.hu-n is volt nagyon jó elemzés, hogy poszt-szalai időszakban vagyunk, és tényleg ezen gondolkoztam, hogy még mindig itt tartunk, abból a szempontból, hogy ki tudja, vagy hogy tudjuk játékrendszerben, vagy konkrétan játékos megnevezve pótolni Szalai Ádámot, vagy ezt most már picit el kell engedni, mármint az ő nevét, és a róla való gondolkodást, ami a válogatott hétköznapjait illeti, vagy még ezen nem vagyunk túl,
nyilván,
szerinted?
Nyilván elengedni azért kell, mert Szalai Ádám nem fog visszatérni a válogatottba. Tehát ott, és tizenne meg nem fogunk
kiállni. Igen, csak hogy nehéz-e az örökösöknek ezzel megbirkózni. Hát ez sosem könnyű, persze.
Azt gondolom, hogy egy jó mérce volt, amikor Szalai nem tudott a Wembley-ben játszani az angolok ellen, úgyhogy ugye itthon kikaptunk akkor nagyon csúnyán 4 góllal az angoloktól, mentünk vissza kvázi a visszavágóra, akkor Sallai játszott azon a poszton, kiharcoltunk egy 1-1-es döntetlent, úgyhogy tulajdonképpen pariban voltunk az angolokkal. Tehát ez most is alternatívát jelenthet, hogy Sallai lesz ott elől, és akkor Szoboszlai vagy mögötte akár támadó pozícióban Kalmár, és akkor még el tudom képzelni Klen Heisler kezdőcsapatba állítását is a bolgárok ellen, vagy játszhat Gazdag, nem tudni. De az is látszódott viszont ezen a mérkőzésen, hogy Sallai nincs bomba formában. Ugye a sérülése után ő viszonylag keveset játszik. Sallai mióta Freiburgban van, folyamatosan jó teljesítmény nyújt, de állandóan lecserél.
Igen, ezt erről is beszéltünk már. Tisztán emlékszem, hogy szóba került, azóta egyébként én is figyelem, hogy nagyon kevésszer játszik.
Vagy lecserélik, vagy becserélik. Ugye a két Juventus elleni meccsen az egyiken lecserélték, a másikon becserélték. Az elmúlt két bajnoki nem játszott. És szerintem ez okozta azt is, hogy Sallai mindenképpen szeretett volna ezen a mérkőzésen bizonyítani egy picit Freiburgnak is. Távoli lövések, amikor lehet, hogy passzolni lehetett volna. Vagy a 11-es, amit mindenképpen szeretett
jó,
volna
belőni. Jó, vagy kőpapírollóban, Pisti?
Na most...
Nincsen felvételünk, most itt csak hallani lehet.
Igen, most
hallgatólagos kőpapírolló bemondásra lehet.
Döntsük el mi, hogy ki beszéljen erről? Én vállalom, tegnap a közvetítés során vettem egy mély levegőt, és megvártam, hogy mit mondanak az érintettek erről. Ugye Rossi onnan közelítette meg a kérdést.
Bocsánat, te élőben is láttad, vagy már csak a visszajátszásnál hát láttam, volt? Nekem egyértelmű a képernyőnél
láttam, ugye,
előtt.
Ugye a szituáció az volt, hogy többfelé kellett figyelni, meg Kerkezt meg ápolták. Tehát nem tudtuk, hogy mi van Kerkezzel, nem tudtuk, hogy lesz-e 11-es, aztán ugye megadták a 11-est, és azt láttam, hogy valamit csinál Sallai és Szoboszlai. És aztán ugye a kamerák világosan megmutatták, igen, hogy ez kőpapírollózás.
Lassításból volt. Egyértelmű.
Már akkor csodálkoztam. De megvártam. Mondom, vettem egy mély levegőt, hogy mit mond Rossi. Rossi onnan közelítette meg a kérdést, hogy az eredmény nem indokolta, hogy ez vita tárgya legyen. 1-0-nál, aki az első számú lövő, álljon oda és lője be. Ha ez később történik, rendben van. Megértem mind a két játékost. Tehát megértem Sallait, aki rúgott már be 11-est, nem is egyet, hogy szeretett volna mindenképp gólt lőni. Ugye Szoboszlai szerepe, mint csapatkapitányi ebben a kérdésben.
Az... Igen, ne felejtsük el, hogy őt most már így is nézzük a pályán.
Igen, tehát Szoboszlai mondhatja azt, hogy én rugom, mert én vagyok az első számú rugó. De még azt is mondhatta volna, ha mondjuk Szalai Ádám játszik, és ő a kapitány, hogy dönts el a csapatkapitány, hogy kirúgja, de ugye a csapatkapitány is ő. Szoboszlai átengedte ezt a lehetőséget. Szerintem ő nagyon nagy kedve játszott, szerintem jól is, szívesen elrúgta volna. De
éreztem azt szerintem... bármikor Szoboszlai, hogy nem rugnál ezeket szívesen.
Én úgy éreztem, hogy Szoboszlai úgy érezte, hogy a legtöbbet nem azzal segíti a csapaton, ha berúgja a 11-est, hanem azzal, ha berugatja Sallaival. Nem ő kérte meg Sallait, hogy ugyan Roli rúg már te, hanem Sallai vindikálta ezt a jogot magának. Ugye Sallai is elmondta, Szoboszlai is elmondta maga véleményét. Én azt gondolom, egy tétmérkőzésen, vagy egy barátságos mérkőzésen is kőpapírollóval eldönteni, tehát ilyen látványosan eldönteni, hogy kirúgja a 11-est, az az ellenféllel való tiszteletlenség. Gondoljunk bele abba, ha a Harry Kane meg a Sterling, vagy a nem tudom, a Griezmann és a Mbappé kőpapírollózna ellenünk, hogy kirúgja a 11-est. Nekem, igaz nem futball, hanem pingpong pályafutásom során volt olyan, hogy az ellenfél annyival jobb volt, hogy elkezdte kikötni a cipőjét, majdnem levetkőzött, piszkosan megalázott helyzetben éreztem magam, és ez nem illik. Tehát ha ők vitáznak is azon, hogy ki rúgja a 11-es, tegyék a kezüket a szájuk elé, beszéljék meg, de így ne, mert ez nem szül jó vért. És valahol törvényszerű is, hogy utána kimarad ez a 11-es. Volt már külföldi csapatban is, hogy ilyet csináltak, ott sem lett igazán jó vége. Nekem, mint játékosról, Sallairól és Szoboszlairól is, mint ez bizonyára kiderült az elmúlt években, nagyon jó véleményem van. Érzésem szerint ők még legalább 30, de lehet, hogy 50 meccsen egymás mellett fognak játszani a válogatottban. A következő 5-10 év két meghatározó játékosa, de könyörgöm, ezt ne tegyük, se az észtekkel, se senkivel szemben. Vannak dolgok, amik beleférnek, én szerintem ezt látom. Tehát legközelebb beviszünk egy kinevet a végén, és ott elkezdünk, hogy ki, vagy egy kocog és kidobott, és akkor elkezdjük ott. Tehát nem. Ez, ha olyan van, hogy az első számú lövő nem lövi. Hát világbajnoki döntőn volt olyan, Lothar Matthäus 90-ben nem lőtte az argentinok ellen a 11-est, ő maga azt mondta, ő most nem rúgja a Bréme, és a Bréme berúgta. És Németország világbajnok lett. Olyan is van, hogy a pályán belül úgy érzi valaki, mondjuk valaki az első számú rúgó, őt rúgják föl.
Persze,
nem akarja. Igen. Tehát, és azon kívül, hogy mondjam, tehát nem arról volt szó, hogy nekem kellett lemenni a 11-est rúgni, aki nagy valószínűséggel kihagyja, hanem Sallainak, aki nagy valószínűséggel berúgja. Csak az eldöntés módja az, ami nekem egy picit visszás volt. Ennyi kritika talán belefér.
És szerintem ilyen nem is lesz ezek után többet. Azt hiszem, hogy ebben kiegyezhetünk, hogy ez a nem szerencsés eset, ez most megtörtént, és máskor nem.
És jellemző, hogy az a Sallai, aki minden mérkőzés után, ha győzünk, ha vesztünk, rendelkezésre áll, nyilatkozik, most inkább úgy döntött, hogy inkább rögtön nekünk ott a pályaszélén nem szeretne semmit mondani, és ezt lehet akceptálni természetesen, mert ha valakit bántott ez a dolog, hogy megkapta a jogot, és mégsem lett gól, az nyilván Sallai, és nagyon remélem, hogy ennek az lesz a következménye, hogy a bolgárok ellen viszont gól tud szerezni.
Egy mondattal beszéljünk arról, mennyire lesz ez az első tétmeccs nehéz, és mennyiben lesz más? Hát azért biztos, hogy más lesz. Igen. Akár taktikailag is más lesz, akár az erőviszonyokat tekintve a bolgárok elleni első találkozó.
Még egy gondolatot a 11-eshez. Két éve San Marinóban játszottunk, ezt mindenképpen el akarom mondani, és ebből nem biztos, hogy mindenki emlékszik. Az első gólt Szalai Ádám rúgta a 11-esből. Aztán ő már nem volt a pályán, a 88. percben 2-0-nál kaptunk egy 11-est. És megpróbálta Nikolicstól, aki odament 11-est rúgni, barátilag, abszolút barátilag Géresi, aki az újoncunk volt, elkérni a labdát, tehát hogy hagy rúgja ő, mert újoncként bemutatkozva megvolt már nyerve a meccs. És Nikolics azt mondta, nem, majd egy picit később öreg, tehát most ez én vagyok a rúgó, én rúgom, és berúgta. Tehát volt ilyen is, meg olyan is a magyar válogatott történetében. Visszakanyarodnék oda a felvetésedre válaszolva, amit a beszélgetésünk elején mondtam. Bulgária ma nem titkolózhat. Tehát mi nyilván a bolgár-montenegrói mérkőzést megnézzük, Rossi és csapata kielemzi. Kétségünk ne legyen, hogy a bolgárok tudnak úgy játszani, mint az észtek, és valamivel jobb játékosaik is vannak.
Náluk is van egyébként azért sok hiányzó, ahogy olvastam, de így ott van. Is dőlnek ki a kulcsjátékosok.
És nem most éli a bolgár futball a legszebb Igen. napjait. Ez is tény. Az sem mindegy, hogy Bulgária milyen aspektusban jön majd Budapestre. 3 ponttal a birtokában. Úgy esetleg itt jó egy döntetlen, mert ha megverik Montenegrót, akkor azért nagy önbizalommal jönnek, de úgy, hogyha itt nem kapunk ki, az nekünk jó eredmény. Vagy esetleg Montenegró ellen veszítenek, vagy döntetlent játszanak, és ez ugye nagyon nem mindegy, emlékezhetünk rá, amikor Feröeren ott voltunk, szintén
csoda
együtt.
Csoda közös emlékek vannak itt. Egy csodálatos helyekre jutottunk, abszolút, de például Feröer is.
Abszolút, és játszottunk egy 0-0-át, és utána itthon a Svájciak
ellen,
az nem volt szép, és itthon a svájciak ellen, utána hiába volt 2-2 a meccs, mentünk előre, hogy azt az 2 pontot, amit Feröeren elveszítettünk, azt a svájciak ellen behozzuk, és ki is kaptunk 3-2-re.
Illetve a magyar válogatott kapcsán, azért ebben a selejtező sorozatban, mert megint az lesz a legfontosabb kérdés, hogy az olyan csapatok ellen, amelyek velünk egy szinten, vagy hasonló erőt képviselnek, vagy kicsit gyengébbek, amikor nekünk kell dominálni, amikor nekünk nem reaktívan, hanem aktívan kell játszani, akkor hogy fogunk tudni építkezni.
Igen, és ugye a legutóbbi VB-selejtezőn a lengyelek ellen jól is kezdtünk, aztán végül is mégiscsak egy 3-3-as döntetlen lett.
Az nagyon fájó volt egyébként.
Az előző EB-selejtező sorozatban ugye Rosszival Szlovákiában kikaptunk. Ott a más kérdés, hogy pár nappal később itthon a horvátok legyőzésével korrigálni tudtunk.
Olyan jó, hogy te minden így emlékszel.
Erre emlékszem. Azt viszont meg kellett néznem, hogy mikor kezdtünk EB-selejtező sorozatot úgy, hogy győztünk az első meccsen. 40 éve. 40 éve a magyar válogatott az első EB-selejtező sorozat, azóta 9 selejtező ment le. Akkor Luxemburgot megvertük egyébként 6-2-re, nem jutottunk ki a 84-es EB-re, de utána az összes EB-selejtezőnkön...
És azért az megadja az
beragadtunk
hangot.
A rajtnál. Így van, beragadtunk. Vagy X volt, vagy kikaptunk, tudtunk korrigálni, mert ugye az északírektől 2014-ben a 16-os EB-re selejtezve, illetve már Rosszival Szlovákiától Szlovákiában vereséget szenvedtünk, és mégis valahogy pótselejtezőn kijutottunk az EB-re. Na de te, ha egyeneságon ki akarsz jutni, akkor a hazai meccseidet nyerni kell. És Bulgária ellen ez szinte kötelező feladat, nem lesz egyszerű, de tudják. És van még egy témánk, amiről most részletesen nem foglalkozunk, bár a te szakterületed, hogy miközben a férfi válogatott készül, aközben a, mondhatjuk, hogy pillanatnyilag legjobb magyar női játékos, Vágó Fanni, visszavonult a válogatottságtól, mondjuk így, hiszen készhelyzet elé állították. Erről egyébként lesz szó más műsorokban, ugye?
Igen, a Sporthétben is fogjuk egy picit ezt boncolgatni. Én nagyon nehezen emésztem meg úgy általában az ilyen negatív történéseket, hiszen tehát a női futballnak mindig szüksége van a hírverésre, és ez nem jó, tehát nem jó, amikor erre persze mindenki rákap.
Ugye csak, hogy mindenki értse, tehát Vágó Fanni, aki a ferencvárosi játékos edzője, válaszút elé került, hogy a válogatottban akkor játszhat, ha lemond a Ferencvárosban lévő edzőségéről. Jól foglaltam nagyjából össze?
A Ferencváros oldalán megjelent cikk alapján egyértelműen. Ugye az MLS is lehozott erről egy közleményt. Egy dolog egyértelműnek tűnik. Itt volt vagy van egyfajta feszültség a két személy között. A szövetségi kapitány Margaret Kratz és ugye a magyar válogatott, legtöbbszörös válogatott. Tehát én azt gondolom, hogy a mai magyar női labdarúgás legmeghatározóbb személyisége. És a legnagyobb ambícióval, egyik legnagyobb ambícióval is rendelkező, hiszen nem sokára prolicenszes edző is
akiből
lesz.
Akiből véletlenül kiváló edző is
igen,
lesz.
És a szövetségi kapitány között.
Amiről, aki viszont már most kiváló edző.
Igen, amiről én nem tudok többet, hogy ez ilyen öltözön belüli nekem, az a kérdés vetült fel bennem, hogy meddig jó, amíg ezek a feszültségek minden közösségben jelenlévő feszültségekben maradnak, és mi az a pont, amikor egyszer ennek ki kell butyannia? És talán még jobb is, bármilyen furcsa, minden nehézség ellenére, mint köntörfalazdi, és hallgatólagos elhallgatni azt, amit mindenki tud, ilyen nyílt titokként, hogy mondjuk a két játékos között feszültség van, vagy a játékos is mondjuk az edző között, lehet két játékos között is feszültség van, és ezt nem tudom, hogy ez mennyit tud hozzátenni a csapathoz, a csapat életéhez, a közös munkához, hogy kiderül, vagy nem. Vagy inkább az egész további munkát is meghatározza, hiszen azt viszont ne felejtsük el, hogy a válogatott gerincét ferencvárosi játékosok alkotják.
Igen. Akik lehet, hogy más utasítást kapnak egy Fradi meccsen Vágó Fannitól, mint a válogatottban a német edzőtől, aki ráadásul még úgy is vélheti, hogy mivel ő nem tud magyarul, hogy ki tudja, hogy az öltözőben mit mond Fanni a lányoknak esetleg, ami neki nem tetszik. Én azt gondolom, hogy amikor ez fölmerült, tehát amikor kiderült, hogy Vágó Fanni játékos edző lesz, emellett válogatott játékos, akkor már ezzel a problémával elkezdett.
Lássuk be, ez egy unikális helyzet. És alapvetően nem gondolom, hogy gyakori lesz a közeljövőben sem Magyarországon, sem külföldön. De egyébként működő volt, vagy működő, nem akarom múlt időben mondani, felállás a Ferencvároson belül mindenképpen, hogy most a válogatotton belül, még egyszer mondom, nem tudok konkrétumokat, hogy egy valami olyan eset volt, ez egy folyamat vége, ezt nekünk innen kívülről nem lehet megmondani, de egy nagyon nagy érték Vágó Fanni, és ezt az értéket, vagy őt, mint értéket, így nem jó. Így nem jó. Tehát ez sehogy nem jó, hogyha ő így maradt távol végül a válogatottól.
Igen, én is azt gondolom, hogy Vágó Fanninak több idő van hátra az edzői pályafutásából, mint a játékos pályafutásából, de mint játékost nem tudom, hogy tudjuk-e nélkülözni. Egy picit teljesen más, csak most eszembe jutott, hogy amikor Bernd Stork átvette a csapatot, és ugye dárdai segítői segítették, többek között Nyilasi Tibor, aki a magyar futball egyik ikonja. Az első adandó alkalommal a pótselejtező előtt azt mondta Bernd Stork, hogy saját stáb, és elköszönt azoktól az emberektől, akik egyébként értékei voltak a válogatott stábjának. Nem teljesen paralell a két történet. Minden esetre sajnálatos, hogy
igen,
hogy
sajnálatos.
De hát a Sporthétben akkor ezt bővenben kifejtjük majd vasárnap este. Mi pedig majd a jövő héten már immár a bolgár mérkőzés
tanulságaival,
ismeretében fogjuk boncolgatni, hogy mi történt, és hogy mi történik majd az OTP Bank Ligában. Többek között az Újpesttel, ahol újra Nebojsa Vidnyevics lett az edző. Erre most nem volt időnk, a jövő héten időt szakítunk erre, és köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet.
Köszönjük.